A 46. tanulmányozási cikket a január 9-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe: Hogyan segít nekünk Jehova örömmel kitartani? A kulcsidézet így szól: Jehova türelmesen vár, hogy jó indulatú lehessen veletek, és tetre kell, hogy irgalmas lehessen veletek. Izsaiás 30:18. Hármas ének. Adj erőt, adj reményt, benned bízunk. Áttekintés. Jehova többféleképpen is segít nekünk, hogy meg tudjunk küzdeni a mindennapi nehézségekkel, és közben megőrizzük az örömünket. Most vizsgáljuk meg ennek három módját Ézsaiás könyvének 30. fejezete alapján. Ez arra fog ösztönözni minket, hogy kitartóan imádkozzunk, tanulmányozzuk a Bibliát, és elmélkedjünk a mostani és a jövőbeni áldásainkon. Első két bekezdés, A kérdés. Miről lesz szó ebben a cikkben? B kérdés. Honnan tudjuk, hogy Jehova szeretne segíteni nekünk? Jehova segít nekünk, hogy megküzdjünk a gondjainkkal, és közben örömmel szolgáljuk őt. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan teszi ezt, és hogy nekünk mit kell tennünk azért, hogy a lehető legtöbb hasznot merítsük a támogatásából. De mielőtt rátérnénk ezekre, nézzük meg a választ a következő kérdésre. Honnan tudjuk, hogy Jehova tényleg szeretne segíteni nekünk? Nos, nézzük meg, mit írt Pál apostol a héber keresztényeknek. Jehova az én segítőm, nem félek. Mit árthat nekem ember? Héberek 13:6. Több forrásmű szerint is az itt használt görög szó, melyet segítőnek fordítanak, egy olyan személyre utal, aki odaszalad egy másik emberhez, aki segítségért kiált. Most képzeljük el, hogy Jehova az, aki oda siet hozzánk, mikor bajban vagyunk. Mennyire jól kifejezi ez a kép, hogy ő nagyon szeretne segíteni nekünk, szívből vágyik erre. És ha ő támogat minket, akkor tényleg minden próbát ki tudunk állni. A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen három módon segít nekünk Jehova kitartani? Most vizsgáljuk meg Ézsaiás könyve alapján, hogy hogyan segít Jehova a szolgáinak. Miért ezt a bibliai könyvet vesszük alapul? Egyrészt azért, mert Ézsaiás sok olyan proféciát jegyzett le, melyek napjainkban is vonatkoznak Isten népére. Másrészt pedig azért, mert olyan szóképekkel beszélt Jehováról, melyeket nekünk is könnyű elképzelnünk. Ebben a cikkben Ézsaiás könyvének a 30. fejezetét fogjuk elemezni. Ézsaiás élénk szívreható leírásából látni fogjuk, hogy Jehova odafigyel a szolgái imáira, és válaszol nekik. Vezeti őket, és áldásokat áraszt rájuk már most és a jövőben is. Ahogy megvizsgáljuk ezt a három területet, látni fogjuk, hogy hogyan segít nekünk Jehova kitartani a próbáinkban, és megőrizni az örömünket. Jehova odafigyel az imáinkra. Negyedik bekezdés, A kérdés. Hogyan jellemezte Jehova Ézsaiás napjaiban a zsidókat, és mit engedett meg? B kérdés. Milyen reményt adott Jehova a hűségeseknek? Ézsaiás könyve 30. fejezetének az elején Jehova úgy jellemezte a népét, hogy makacs fiak, akik bűnt bűnre halmoznak. Még azt is mondta róluk, hogy lázadó nép, akik nem akarják hallani Jehova törvényét. Ézsaiás 30:1-9. Mivel a zsidók így viselkedtek, Ézsaiás megjövendölte, hogy Jehova meg fogja engedni, hogy a népet csapások érjék. És ez valóban így történt. A babiloniaiak fogságba hurcolták őket. De Jehova nem feledkezett el azokról a zsidókról, akik hűségesek voltak hozzá. Ézsaiás által reményt adott nekik, hogy egyszer még visszatérhetnek Jeruzsálembe. Az Ézsaiás 30:18-19 ezt írja. De Jehova türelmesen vár, hogy jó indulatú lehessen veletek, és tetre kell, hogy irgalmas lehessen veletek. Mert Jehova az igazságosság istene. Boldogok mindazok, akik várnak rá. Ha majd a nép Sionban, Jeruzsálemben lakik, semmiképpen sem fogsz sírni. Ő jó indulattal bánik veled, amikor segítségért kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked. De erre a szabadulásra bizony várniuk kellett. Ez egyértelmű volt abból, ahogyan Ézsaiás fogalmazott, hiszen ezt írta. Jehova türelmesen vár, hogy jó indulatú lehessen veletek. És valóban, a zsidók 70 évi fogság után térhettek csak vissza a hazájukba. Viszont amikor ez megtörtént, a bánat könnyeit örömkönnyek váltották fel. Az 5. bekezdéshez tartozó kérdés. Miről biztosít minket az Ézsaiás 30:19? Ézsaiás ezt írta Jehováról. Ő jó indulattal bánik veled, amikor segítségért kiáltasz. Ézsaiás 30:19. Mennyire vigasztaló ez a gondolat. Arról biztosít minket, hogy Jehova figyel ránk, amikor hozzáfordulunk. Ebben azért bízhatunk, mert Ézsaiás az előző kijelentését így folytatta. Mihelyt meghallja, válaszol neked. Igen, Jehova egy olyan atya, aki szívből vágyik rá, hogy támaszt nyújtson azoknak, akik hozzáfordulnak, és késlekedés nélkül segít is nekik. Az, hogy ilyennek ismerjük Jehovát, erőt ad nekünk ahhoz, hogy örömmel kitartsunk a próbáinkban. A 6. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan derül ki Ézsaiás szavaiból az, hogy Jehova minden egyes szolgájának az imájára odafigyel? Ézsaiás könyvének 30. fejezetéből még egy értékes dolgot tanulhatunk az imával kapcsolatban. A fejezet első felében Jehova többes számban szólítja meg a népét, hiszen az üzenete a népének, mint egésznek szól. Viszont a 19. versben Ézsaiás egyes számú megszólítást használ. Mint például, semmiképpen sem fogsz sírni. Jó indulattal bánik veled. Válaszol neked. Mi ebből a tanulság? Az, hogy Jehova nem csak a népével, mint egésszel törődik, hanem mindannyiunkkal egyénenként is, és odafigyel az imáinkra. Törődő atyaként egyik elcsüggett fiának vagy lányának sem mondja ezt. Neked is olyan erősnek kéne lenned, mint a testvérednek. Tudja, hogy különbözőek vagyunk, mégis mindannyiunkat értékesnek tart, és meghallgat minket, amikor hozzáfohászkodunk. A 7. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan mutatott rá Ézsaiás és Jézus, hogy kitartóan kell imádkoznunk? Amikor egy nehézségünk miatt Jehovához fordulunk imában, ő azonnal válaszol nekünk. Talán úgy, hogy erőt ad a kitartáshoz. De előfordulhat, hogy egy-egy próba tovább tart, mint amire számítottunk. Mit tegyünk ilyenkor? Kitartóan imádkozzunk Jehovához, hogy adja meg nekünk a szükséges erőt. Ő maga is erre buzdít minket Ézsaiás szavai által. A próféta ezt írta. Ne hagyjatok nyugtot Jehovának. Ézsaiás 62:7. Tehát olyan kitartóan kell imádkoznunk Jehovához, mintha nem hagynánk őt pihenni. Erről eszünkbe juthatnak Jézus szemléltetései, melyek a Lukás 11. fejezetében vannak feljegyezve. Jézus ezekkel azt tanította nekünk, hogy elszántan imádkozzunk, és állandóan kérjünk Szent Szellemet Jehovától. Emellett azért is imádkozhatunk, hogy Jehova vezessen minket, amikor egy-egy helyzetben döntenünk kell. A bekezdéshez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. Mire ösztönöznek minket Ézsaiás következő szavai? Ne hagyjatok nyugtot Jehovának! Jehova vezet minket. A 8. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan teljesedett az ókorban az Ézsaiás 30:20-21? Az Ézsaiás 30:20-21 kijelenti. Bár Jehova nyomorúságot ad nektek kenyérként és elnyomást vízként, de nem rejtőzik el többé nagy oktatótok, és a saját szemetekkel fogjátok látni nagy oktatótokat. Ha jobbra vagy balra térnétek a helyes útról, a saját fületekkel halljátok majd a hangot, amely mögöttetek szól. Ez az út, ezen járjatok. Amikor a babiloniai hadsereg másfél éven át ostromolta Jeruzsálemet, a város lakóinak olyan mindennapos lett a nyomorúság, mint a kenyér és a víz. De Jehova Ézsaiás által megígérte nekik, hogy ha megbánják a bűneiket és változtatnak a viselkedésükön, megszabadítja őket. Ő lesz a nagy oktatójuk, vagyis megtanítja nekik, hogyan imádják őt úgy, hogy az elfogadható legyen a szemében. Jehova be is teljesítette az ígéretét, miután a népét kiszabadította a babiloni fogságból. Az ő vezetésének és oktatásának köszönhetően a zsidók helyreállították a tiszta imádatot. Jehova napjainkban is a népe nagy oktatója, és ezért mi szívből hálásak vagyunk. A 9. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi az egyik módja annak, ahogyan Jehova napjainkban oktat minket? Ebben a részben Ézsaiás olyan szóképpel él, mely szerint Jehova, a nagy oktatónk, kétféleképpen is tanít minket. Először is ezt írta róla. A saját szemetekkel fogjátok látni nagy oktatótokat. Ez alapján úgy képzelhetjük el Jehovát, mint egy olyan oktatót, aki közvetlenül a tanulói előtt állva magyaráz nekik. Milyen megtisztelő, hogy Jehova Isten így oktat minket. Hogyan nyilvánul meg ez a gyakorlatban? Jehova a szervezetét felhasználva egyértelmű útmutatásról gondoskodik a számunkra, amiért mi nagyon hálásak vagyunk. Az összejöveteleken, a kongresszusokon, a kiadványokon és a JWTV havi adásain keresztül, valamint még sok más módon is segít nekünk Jehova, hogy örömmel ki tudjunk tartani a próbáinkban. A 10. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit jelent az, hogy Isten hangja mögöttünk szól? Abból, ahogy Ézsaiás a szóképet folytatta, kiderül, mi a második módja annak, ahogyan Jehova oktat minket. Ezt írta. A saját fületekkel halljátok majd a hangot, amely mögöttetek szól. Itt úgy kell elképzelnünk Jehovát, mint egy olyan oktatót, aki a tanítványai mögött megy, és onnan mondja nekik, hogy melyik irányba haladjanak. Mire utal ez a hasonlat? Arra, hogy Jehova az ihletett szaván a Biblián keresztül is oktat minket. Azért mondhatjuk, hogy a hangja mögöttünk szól, mert a Bibliát évszázadokkal ezelőtt jegyezték fel. Tehát amikor olvassuk Isten szavát, jelképesen szólva Jehova hangját a hátunk mögül, a régmúltból halljuk. A 11. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen két lépést kell megtennünk, és miért fontos ez? Szeretnénk a lehető legtöbb hasznot meríteni Jehova vezetéséből, melyet a Biblián és a szervezetén keresztül ad. De mit kell tennünk ehhez? Figyeljük meg, milyen két lépésre utalnak Ézsaiás szavai. Ezt írta. Ez az út, ezen járjatok. Tehát az első lépés az, hogy megismerjük a helyes utat. A második pedig az, hogy járunk is rajta. Mit jelent ez a gyakorlatban? Először is a Bibliából, illetve a szervezettől kapott magyarázatokból megtanuljuk, hogy mit vár el tőlünk Jehova. Másodszor pedig alkalmazzuk is a tanultakat. Elengedhetetlen mindkét lépést megtennünk, ha szeretnénk örömmel kitartani a nehézségeinkben és elnyerni Jehova áldását. Jehova megáld bennünket. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Az Ézsaiás 30:23-26-tal összhangban hogyan áldotta meg a népét Jehova? Az Ézsaiás 30:23-26-ig terjedő versek megjövendölték. És ő esőt ad a magra, amellyel bevetitek a földet, és a föld bőségesen ad tápláló kenyeret. Azon a napon az állataitok tágas legelőn fognak legelészni. A földet megművelő marhák és szamarak sóskával ízesített takarmányt esznek majd, amelyet lapáttal és villával tisztítottak. Minden magas hegyen és dombon patakok és folyók lesznek a nagy öldöklés napján, amikor a tornyok leomlanak. Azon a napon, amelyen Jehova bekötözi összetört népét, és meggyógyítja a súlyos sebet, melyet ő ejtett rajta, a telihold fénye olyan lesz, mint a napfénye. A napfénye pedig 7-szer erősebb lesz, olyan, mint a hétszeres nappali fény. Hogyan teljesedett ez a profécia azokon a zsidókon, akik hazatértek a babiloni fogságból? Jehova kétféle módon is áldást árasztott rájuk. Először is bőségesen gondoskodott számukra élelemről. De ami ennél is fontosabb volt, hogy rengeteg szellemi táplálékot adott nekik, miközben a vezetésével fokozatosan helyreállították a tiszta imádatot. Valójában azok a zsidók, akik visszatértek a fogságból, olyan mértékben tapasztalták Jehova áldását, mint soha azelőtt. A 26. vers szerint Jehova nagyobb fényt árasztott rájuk, mint korábban, vagyis segített nekik még jobban megérteni a szavát. Így örömmel és lelkesen tudták szolgálni őt, mert jó volt a szívük. Ézsaiás 65:14. A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan teljesedik napjainkban a helyreállításról szóló profécia? Vajon a tiszta imádat helyreállításáról szóló profécia napjainkban is teljesedik? De még mennyire? 1919 óta több millióan szabadultak ki Nagy-Babilon a hamis vallás világbirodalmának fogságából. Jehova egy sokkal jobb helyre vezette őket, mint annak idején az izraelitákat. A szellemi, vagyis jelképes paradicsomba. Mit tudunk erről a paradicsomról? A 14. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi a jelképes paradicsom, és kik élnek ott? 1919 óta Jehova felkent szolgái ebben a jelképes paradicsomban élnek. Később a földi reménységű keresztények, vagyis a más juhok is csatlakoztak hozzájuk, és ők is élvezik Jehova bőséges áldásait ebben a jelképes országban. Kifejezés magyarázata. A jelképes paradicsom az a jelképes hely, ahol biztonságban és egységben imádjuk Jehovát. Itt gazdagon el vagyunk látva szellemi táplálékkal, mely mentes a vallási hazugságoktól. Bőségesen van tennivalónk, amely megelégedettséget ad, hiszen hirdethetjük az Isten királyságáról szóló jó hírt. Baráti kapcsolatot ápolhatunk Jehovával, és a hittársainkkal is békében és szeretetben élünk együtt. Támogatjuk egymást abban, hogy örömmel ki tudjunk tartani a nehézségek ellenére. Akkor lép be valaki ebbe a jelképes paradicsomba, amikor elkezdi elfogadható módon imádni Jehovát, és a tőle telhető legjobban utánozni a tulajdonságait. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Hol található a jelképes paradicsom? Hol található ez a jelképes paradicsom vagy ország? Mivel Jehova imádói szerte a földön laknak, a jelképes paradicsom az egész világra kiterjed. Tehát bárhol éljünk is, ebben a jelképes paradicsomban vagyunk mindaddig, amíg buzgón támogatjuk a tiszta imádatot. A 16. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit kell tennünk, hogy jól érezzük magunkat a jelképes paradicsomban? Mit kell tennünk ahhoz, hogy ebben a jelképes paradicsomban maradjunk? Egyebek közt fontos, hogy megőrizzük az értékelésünket a világméretű testvériségünk iránt. Ebben az segít, ha a testvéreink jó tulajdonságaira összpontosítunk, és nem a hibáikra. Nézzünk erre egy szemléltetést. Amikor elmegyünk egy gyönyörű parkba, élvezzük, hogy sokféle fa vesz minket körül. És nem kezdünk el azon bosszankodni, hogy milyen hibákat látunk azokon a fákon, melyek mellett elsétálunk. A Biblia a jelképes paradicsom lakóit fákhoz hasonlítja. Nem lenne jó, ha egy-egy ilyen jelképes fának, vagyis testvérünknek a hiányosságaira, vagy a saját tökéletlenségünkre összpontosítanánk. Ne engedjük, hogy ezek eltereljék a figyelmünket arról, hogy milyen gyönyörű az egységes világméretű testvériségünk. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tehetünk mindannyian azért, hogy megőrizzük a köztünk lévő egységet? Hogyan járulhatunk hozzá mindannyian az egységünkhöz? Úgy, ha törekszünk a békére. Minden alkalommal, amikor lépéseket teszünk azért, hogy megőrizzük vagy helyreállítsuk a békét a testvéreinkkel, tovább szépítgetjük a jelképes paradicsomunkat. Ne felejtsük el, hogy ennek az országnak minden egyes lakóját Jehova vonzotta a tiszta imádathoz. Mindannyiunkat kincsnek tart. Ezért nagyon boldog, amikor azt látja, hogy őszintén igyekszünk megőrizni a köztünk lévő békét és egységet. A 16. és 17. bekezdéshez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. Mit tehetünk mindannyian azért, hogy egyre szebb legyen a jelképes paradicsomunk? A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. Min elmélkedjünk és miért? Mit tehetünk, hogy a lehető legtöbb hasznot merítsük Jehova támogatásából? Először is tanulmányozzuk a Bibliát és a kiadványainkat, és mélyen gondolkodjunk el a tanultakon. Ez segíteni fog abban, hogy egyre jobban felöltsük a keresztényi egyéniséget. Így pedig képesek leszünk bensőséges testvéri szeretettel szeretni egymást a gyülekezetben. Róma 12.10. Emellett elmélkedjünk azokon az áldásokon, amelyeket most kapunk Jehovától, mert ez elmélyíti az iránta érzett szeretetünket. És az is fontos, hogy magunk elé képzeljük azt a szép jövőt, melyet Jehova tartogat nekünk, mert így még valóságosabb lesz számunkra a reménységünk. Ha megfogadjuk ezeket az ösztönzéseket, az segít, hogy örömmel szolgáljuk Jehovát. Ki tudunk tartani? 19. bekezdés. A kérdés. Az Ézsaiás 30.18 szerint miben lehetünk biztosak? B kérdés. Mit kell tennünk, ha szeretnénk örömmel kitartani? Jehova hamarosan tetre kel az érdekünkben, és eltörli a gonoszságot a földről. Mivel ő az igazságosság istene, nem fogja hagyni, hogy Sátán világa akár csak egy nappal is tovább tartson annál, mint amit az igazságosság megkíván. Jehovával együtt mi is türelmesen várjuk azt a napot, amikor megszabadít minket. Addig is mindent megteszünk azért, hogy az életünk szerves része legyen az ima, a Biblia tanulmányozása és az áldásokon való elmélkedés. Így a nehézségeink ellenére ki tudunk tartani Jehova imádatában, és közben megőrizzük az örömünket. Hogyan mutat rá Ézsaiás könyvének 30. fejezete arra, hogy Jehova meghallgatja az imáinkat, vezet bennünket, és megáld minket? 142-es ének. Ragaszkodjunk a reménységünkhöz. Vége a cikknek.